ami szerintem Magyarországon egy nehézséget is jelent, mert nyilván az, főleg az idősebb generációban a szövetkezetről nem az alulról jövő demokratikus kezdeményezések jutnak eszükbe.
Pont az ellentétje.
Pont az ellentéte, és szerintem a kihívás azért az, hogy hogyan lehet újra definiálni ezt a hagyományt.
Bárki, aki azt mondja, hogy a kapitalizmus alternatíváját kínálja egy fogalmon keresztül, az valószínű egy kicsit a helyzet komplexitását így lecsökkenti.
Én itt szerintem, ami egy előremutató, hogyha ezek nem csak egy felső középosztálynak a luxizásra, hanem az, hogy ezek olyan elérhető alternatívák, ahol pontosan a rövidebb ellátási lánc miatt ez megfizethető.
Sziasztok! Ez a Z-Kaszt, a HVG fenntarthatósági podcastja, én pedig Fajt Federika vagyok, a műsor házigazdája. Ma egy utópiának tűnő világba repítelek titeket, ahol a társadalmi-gazdasági berendezkedésünk nem a folyamatos növekedésről és végtelen felhalmozásról szól, hanem a környezeti értékeink és a közösségeink fennmaradásáról és jólétéről. Pedig ez a világ igazán valóság lehetne, hogyha a szolidáris gazdaság elveit és szemléletmódját követnénk. Vendégeim Fabok Márton, a Szolidáris Gazdaság Központ közösségi energiamunkacsoportjának a koordinátora, és Jelinek Csaba, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont társalapítója. Tartsatok velünk! Minden döntésünk alakítja a jövőt. Ahogy mi gyűjtünk, úgy épül egy fenntarthatóbb ország. Az adást a MOHU támogatta. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást a HVG fenntarthatósági podcastjába.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük a meghívást.
Csapjunk is bele, egy ilyen erős állítással kezdeném, miszerint a szolidáris gazdaságot lehetne akár a kapitalizmus kritikájaként értelmezni. Ti mit gondoltok erről, és ti inkább úgy gondoljátok, hogy ez egy alternatíva, vagy egy kiegészítő modellje a jelenlegi társadalmi-gazdasági berendezkedésnek?
A szolidáris gazdaság egyértelmű kritikája a kapitalizmusnak, és egyértelműen egy olyan fajta gondolkodásban, megközelítésben nőtt ki, hogy látszik, hogy az a profit vezérelt gazdasági működés, vagy ami a tőke megterülésén alapul, nagyon súlyos környezeti problémákat is okoz, de társadalmi problémákat is, és ezt hogyan lehetne máshogy csinálni. Ez nem csupán egy elméleti megközelítés, hanem nagyon sok konkrét gyakorlatból fakad. A szolidáris gazdaság nem arról szól, hogy van a jelenlegi kapitalista rendszer, és akkor lesz egy időpillanat, amikor egyszer csak felváltja ezt egy szolidáris gazdaság, hanem sokkal inkább arról szól, hogy hogyan lehet egy radikális átmenettel átalakítani a jelenlegi gazdasági rendszerünket. Egyrészt felismerni azt, hogy a kapitalizmus sem feltétlenül monolit, hanem sokféle gyakorlat példából áll, ugyanúgy a meglévő szolidáris gazdasági példák is sokfélék, hogyan lehet ezeket felskálázni, és hogyan lehet egyszerűen ezt a fajta logikát, ami kevésbé a tőke megtérülésére irányul, a vezérelvé tenni gazdasági rendszer szintjén.
Tehát a kapitalizmus nem szolidáris, és nem is lehet szolidáris.
Nem szolidáris abban az értelemben, hogy a szolidáris gazdaság használja, és a kapitalizmus definíció szerint azért kapitalizmus, mert a tőke megtérülésén alapul, és a tőkének a megtérülési logikája nem feltétlenül azt veszi figyelembe, hogy most nem azt mondom, mi a jó az embereknek, mert nyilván, hogy bizony szükségleteket kielégít, de nem az az elsődleges vezérelv.
Ugye ez kapcsolódik, hogy mi szokott lenni az egymondatos definíciója a szolidáris gazdaságnak, ami ugye nagyjából az, hogy olyan gazdasági tevékenységek meg viszonyok, ahol elsődlegesen nem a profit megtérülése, hanem az emberi szükségletek kielégítése, illetve a környezeti károknak a mérséklése, vagy a környezet figyelembevétele az, ami fontos. Tehát ebből ugye definíció szerint következik, hogy ez a kapitalizmusnak valamiféle kritikája, de szerintem az a feltevés, hogy ez most alternatívája vagy kiegészítője, az azért kicsit félrevisz, mert ugye a kapitalizmus egy hatalmas rendszer, ami évszázadokon keresztül alakult és formálódott, és többféle szakaszon ment át. Ugye maga a kapitalizmus kialakulása se volt egy tudatos, egy teljesen egyértelmű dolog, így ha valaha a kapitalizmus megszűnne, nyilvánvalóan az is egy nagyon hosszú, nagyon rögös út lenne, és emiatt bárki, aki azt mondja, hogy a kapitalizmus alternatíváját kínálja egy fogalmon keresztül, az valószínű egy kicsit a helyzet komplexitását így lecsökkenti.
És szerintetek ez a hosszú rögös út egyébként már elindult, ami mondjuk a kapitalizmus leváltása irányába indított el minket? Akár mondjuk egy szolidárisabb gazdaság irányába?
Abszolút. Sőt, igazából valahol az is a lényeg a szolidáris gazdaságnak, hogy vegy tiszta kapitalizmus, ugyanúgy, ahogy vegy tiszta feudalizmus se létezett és létezik, hanem mondjuk bármikor rá lehet mutatni a szolidáris gazdasági példákra, gyakorlatokra a kapitalizmus történetében is, amik jelen voltak. És valahol az a kérdés, hogy hogyan lehet ezeket dominánssá tenni, és hogyan lehet ezen keresztül változtatni.
És hogyha egy picit még visszamegyünk, nagyon jól definiáltuk, de még talán egy picit elméleti síkon mozgunk így a legelején, ami teljesen érthető, picit lehozva a gyakorlati szintre. Tehát mik azok a dimenziók, amikben meg tud jelenni a szolidáris gazdaság, amin keresztül be tudnánk mutatni a nézőknek és hallgatóknak, hogy ez mit jelent igazából. Miben más, mint amit most megszoktunk?
Én arra vezetném vissza, amit a Csaba már bedobott, hogy átgondolni az, hogy a mindennapi életünkben mik azok az igények, amikre szükség van, vagy mik azok a szükségletek. A lakhatás, az energia, az élelmiszer, és hogy ezeken a területeken hogyan lehet, mik azok a példák, amik nem egy profit vezérelt kielégítése ezeknek az igényeknek, vagy adott esetben ki nem elégítése, hanem hogyan lehet olyan példákat, vagy mik azok a példák, amik vannak. Mondok pár konkrétat. Szövetkezetiség nagyon meghatározó a szolidáris gazdasági gondolkodásban. Itt lehet bérlői lakásszövetkezeteket erről beszélni. Csaba biztos fog ezekről. Én energiával foglalkozom. Energiaszövetkezeteknek is nagyon komoly hagyománya van. Magyarországon kevésbé, de más országokban meg jobban. Hogyha élelmiszerről beszélünk, akkor akár termelői, akár fogyasztói szövetkezeteknek.
Akár egy kosárközösség?
Akár egy kosárközösség is egy szolidáris gazdasági kezdeményezésnek mondható, és szerintem valahol a kulcs az, hogy felismerjük ezeket. Felismerjük azt, hogyha mondjuk Magyarországról beszélünk, akkor igenis ennek vannak hagyományai. Ott van például a Hangya Szövetkezet a két világháború közötti időszakról, ami egy nagyon meghatározó gazdasági aktor volt abban az időszakban.
Egy kicsit mesélsz arról, hogyha, bocs, hogy közbeszólok, csak nem biztos, hogy képben vannak a nézők, hallgatók.
Abszolút. A Hangya Szövetkezet a két világháború közötti időszakban egy olyan komplex szövetkezet volt, ami nagyon sok területre kiterjedt. Tehát egyszerre volt mondjuk takarékszövetkezet, tehát hogy a pénzügy területén és más területeken. Ami aztán gyakorlatilag a szocialista rendszeren erre vége lett, lettek más típusú szövetkezetek, ami szerintem Magyarországon egy nehézséget is jelent, mert nyilván az, főleg az idősebb generációban a szövetkezetről nem az alulról jövő demokratikus kezdeményezések jutnak eszükbe.
Pont az ellentétje.
Pont az ellentéte, és szerintem a kihívás azért az, hogy hogyan lehet újra definiálni ezt a hagyományt, mert egyébként az a lépték, ahogy például a termelő szövetkezetek dolgoztak a mezőgazdaságban, egy egyáltalán nem elvetendő valami, csak mondjuk az erőszakos kollektivizálás, az meg nem biztos, hogy az a hagyomány, amihez visszanyúlunk, meg nyilván, hogy a szövetkezetek abszolút egy pártállam által vezérelt és a pártállami politikai-gazdasági hatalomba ágyazódó szerveződések voltak, de ezért kihívás az, hogy hogyan lehet újra definiálni ezeket jelenleg. De a szövetkezet csak egy forma, és hogyha arra gondolunk, hogy akár mondjuk a kaláka az informális gazdaság terén, akár társadalmi vállalkozások, nagyon sok olyan kezdeményezés lehet Magyarországról is mondani, vagy akár a mostani Magyarországról is, amikből lehet meríteni, és rá lehet mutatni, hogy igen, ebben megnyilvánul a szolidáris gazdasági megközelítés.
Mondjuk akár egyébként az ilyen megosztásos módszeren működő rendszerek? Tehát igen. Akár egy autómegosztó rendszer.
Akár egy autómegosztó rendszer is, itt nyilván azért látjuk azt, azért hogy ez az egész cél. Sharing economy téma, azt nagyon sokszor egyfajta közösségi megoldásként definiolják, akár ugye nem csak az autómegosztás, de hogy a futárszolgálatok meg milyenek, azért ebben is azért nagyon erősen megjelenhet a kizsákmányolás, és hogy egy profit vezérel, de el lehet képzelni olyan kezdeményezéseket, amik meg sokkal kevésbé ez a meghatározó aspektusa, mert például az autómegosztás mint elképzelés, vagyis az, hogyha a közlekedési igényünket hogyan tudjuk úgy kielégíteni, hogy nem mindenki vesz egy autót, főleg olyan embereknél, akiknek mondjuk nehéz lenne egyébként máshogy közlekedni, az egy abszolút szolidáris gazdasági megközelítésbe illeszkedő. De nem biztos, hogy mondjuk a MOL-Limo rendszer arra azt mondaná, hogy na, az egy jó szolidáris gazdasági példa.
És egyébként a szolidáris gazdaság mellett voksukat letevő emberek hogy állnak a pénzhez? Tehát most többször elhangzott az ugye, hogy nem a profit maximalizálás, meg nem a felhalmozás a cél. Kicsit úgy, mint mondjuk a társadalmi vállalkozások, tehát hogy egy szükséges része a rendszernek, és visszaforgatjuk a működésbe, és pont, tehát nem amennyi kell, annyi kell, de nem akarjuk felhalmozni, és nem osztunk ki osztalékot csak azért, mert valaki tulajdonos.
Uh-huh. Ennek én személyesen kevésbé vagyok a szakértője, lehet, hogy a Csaba jobban tud valamit onnan. Szerintem a pénz nem látom azt, hogy ez egy úgy kiiktatandó lenne, hogy a pénznek van egy nagyon fontos közvetítő értékmérő szerepe, de az, hogy a pénznek a felhalmozó szerepe, és az, hogy a pénz és a tőke felhalmozás, mint az alapvető vezérelve a gazdaságnak, az már egy jóval problematikusabb.
Abszolút. Szerintem az fontos az elején kihangsúlyozni, hogy az egy ilyen tipikus tévképzet, hogy ha szolidáris gazdaságról kezd el beszélni az ember, akkor sokszor olyan képek villannak fel a hallgató fejében, hogy ez valamilyen, nem tudom, a kőkorszakba visszavezető út, ahol majd semmiféle technológiai vívmányt, meg pénzt, meg ilyeneket nem használunk, mert az mind kapitalistának van bélyegezve. Nyilván ez a mozgalom, ez nem egy ilyen buta és leegyszerűsítő mozgalom, tehát a pénzhez való viszony se az, hogy nincs szükségünk pénzre, mert nyilvánvalóan a pénz olyan társadalmi funkciókat tölt be, ami nagyon fontos. De itt még lehet visszaveznék egy kicsit az ilyen filozofikusabb vagy elméleti vizekre. Ugye van a Polányi Károly nevű, talán a legismertebb vagy legelismertebb magyar társadalomtudós, aki a század első felébe alkotott, és neki sok mindenről írt, de hogy van egy olyan eleme a munkásságának, amit szerintem nagyon ide kívánkozik, mégpedig az, hogy van három olyan termelési tényező, vagy dolog a világban, ami a kapitalizmusban úgy van kezelve, mint árucikk, ugye ez a munkaerő, a föld, vagy ingatlanok, illetve a pénz, mint harmadik dolog. És hogy a kapitalizmusnak a belső ellentmondásai, amik ugye ciklikusan megjelennek a történelem különböző pontjain, nagyon sokszor ahhoz vezetnek vissza, hogy ezt a három tényezőt próbálják politikusok, gazdasági szereplők úgy kezelni, úgy mozgatni, hogy csak piaci logikákat veszünk figyelembe. De ez a történelmünkből teljesen egyértelmű, hogy ezen a három téren nem működik az, hogyha egy szabályzatlan piacként tekintünk a pénzpiacokra, a földre, a termőföldre, az ingatlanokra és a munkaerőpiacra. És emiatt az én értelmezésemben, vagy ahogy én kezelem, a szolidáris gazdasági mozgalom se a pénzt akarja kiktatni, hanem egész egyszerűen egy olyan rendszer szintű reformot szeretne látni a pénzügyi rendszerben is, ami nem azt szolgálja, hogy kevesek kezében nagyon sok vagyon összpontosuljon, ami ugye az elmúlt évtizedek tendenciája, hanem hogy minél több ember minél jobban tudjon élni a pénz segítségével.
És hogyha már ennek az egész évadnak az a átívelő tematikája, hogy milyen fontos szerepe van a közösségeknek az emberek életében, meg egyébként is az ökológiai fordulatban, akkor ti mit gondoltok, a szolidáris gazdaság az hogyan tud ehhez kapcsolódni? Tehát a közösségeket mennyire tudja összekovácsolni, és mennyire tud újra olyan közösségeket létrehozni, amik egy picit élhetőbb, mind emberi, mind természeti szempontból világot tudnak létrehozni?
Én azt érzem, hogy a közösség abszolút egy központi gondolata a szolidáris gazdaságnak, sőt, én azt érzem, hogy kicsit jobban is feltölti tartalom, mint sok ilyen zöldebb megközelítés, abból a szempontból, hogy a közösség nem egyszerűen csak egy valóva tartozás, vagy egy értékközösséget jelent, hanem mint egy gazdasági egység is. Tehát hogyan lehet a közösséget alapjává tenni úgy a gazdaságnak, hogy például szövetkezeti formában az együttműködés az, ami a vezérelve a gazdaságnak, és a gazdasági demokrácia, közös tulajdonlás és a közös döntéshozatal. Tehát, hogy a szolidáris gazdasági megközelítésben a közösség az nem csupán arról szól, hogy odafigyelünk másra, hanem az, hogy másokkal együttműködve végzünk gazdasági tevékenységet. Látjuk el a saját igényeinket, akár az energia, akár a lakhatás, akár az élelmiszer terén, gondoskodás, tehát hogy ez valahol ez a közösségiség a szolidáris gazdasági megközelítésben.
Hát és ennek nem is csak a szép lelkű verziója, ami szintén nagyon fontos, hanem az, hogy ez kölcsönösen hasznos az ebben résztvevőknek, tehát azokat a win-win szituációkat keresi a szolidáris gazdaság, ami nem csak azért támaszkodik a közösségre, mert az elviekben jobb, hanem mert a végeredményben az ember a lakhatását, a munkáját, a gondoskodási munkáját sok esetben jobban meg tudja szervezni, ha kooperál másokkal, mint ha a klasszikus, ilyen individualista módon működik.
Régen egyébként, hogyha csak Magyarországot nézzük jelen pillanatban, tehát mondhatjuk azt, hogy szolidárisabb módon működött a gazdaság, mint mondjuk most. Most csak azért jutott eszembe ez a kérdés már, hogy felhoztad az individualizmust, és hogy mennyivel hatékonyabban tudnánk működni, hogyha bizonyos feladatokat közösen szerveznénk meg, meg ledelegálnánk, úgymond a környezet kis közösségünkben élőknek. Erre mondjuk szerintem egy nagyon jó példa a kommunák, tehát hogyha a lakhatást is kicsit behozzuk. Szóval régen nekem az a feltételezésem, hogy azért ez így megvolt, akár egy falu közösségben, akár a városokon belül kisebb közösségekben, és most meg annyira izoláltan élünk, hogy ez nagyon, nagyon nehéz megvalósítani. Ez most csak így a szubjektív véleményetekre lennék kíváncsi ezzel kapcsolatban.
Ez abszolút jellemző, sőt valahogy azzal egészíteném ki, hogy a mindenkori ilyen nagy gazdasági struktúráknak a lyukait nagyon sokszor az informalitás töltötte be. Tehát, hogy ez volt az államszocialista rendszerben is, hogy igen, persze, voltak a nagy gazdasági egységek, de közben még ott volt a háztáit, közben még ott volt a kaláka, és ezek a fajta önszerveződő közösségek még azzal együtt is, hogy ugye Magyarországon pont az államszocializmus, ami nagyon individualizálta a társadalmat, és próbálta alásni mindenféle gazdasági vagy akár politikai együttműködési lehetőséget, ami nem illeszkedett a pártállami struktúrába, de nagyon sokszor szerintem ma is ezeket a lyukakat a szolidáris gazdaság tölti be. Szerintem erre nagyon jó példa a gondoskodás, ahol ugye akár az idős gondozást tekintjük, akár, tehát hogy most is a szolidáris gazdaság ebből a szempontból nagyon fontos szerepet tett be, az informalitás, és igazából ez szerintem jól mutatja azt is, hogy ahhoz, hogy egy rendszer szintű változás legyen, ezeknek a megoldásoknak nem csak a lyukakat kell betöltenie, mert aki például egy idős vagy súlyos betegséggel közdő hozzátartozójáról gondoskodik, valószínűleg nem úgy gondolkodik erről, hogy ezt szeretné így a rendszer szinten az alappá tenni, hanem az, hogy hogyan lehet ezt a fajta szolidaritást felskálázni, hogy ez ne egy egyéni felelősség legyen csupán, hanem egy rendszer szintű felelősség, amire közösségi szinten is van válasz. Nem feltétlenül nagy állami vagy önkormányzati struktúrák révén, nem feltétlenül a piac lévén, hanem pont az ilyen közösségi önszerveződés révén.
Mikor készültem az adásra, akkor többször följött ez a kifejezési gondoskodás, meg kifejezetten az is gondoskodási válság. Ez egy picit kifejtenétek, hogy ez mit jelent? Hogy, mert szerintem ezzel így a mainstreamben egyáltalán nem találkozni, hogy mert azzal találkozunk, hogy klímaválság, meg lakhatási válság, meg gazdasági válság, de mi az igaz gondoskodási válság van?
Hát, hogyha úgy tekintünk arra, hogy a gondoskodás ki tudja megoldani, kezelni, véghez vinni, akkor hagyományosan ez nagyon sokszor a nagy család volt. Aztán ezt részben átvették az állami intézmények, tehát mondjuk idős otthonok, vagy akár a piac. Magyarországon talán még kevesebb a piaci idős otthon, de azért Magyarországon is már bőven vannak, de ugyanez látható mondjuk az egészségügynek a területen, vagy oktatásnál, hogy a piaci logika egyre erősebb, és igazából látszik az, hogy pont az idős gondozás az egy olyan terület, ahol akinek nincsen pénz arra, hogy ezt megfizesse, nagyon nagy gondban van, és elképesztő mennyiségű ember küzd azzal, hogy akár idős hozzátartozóját ápolja, akár súlyos betegséggel küzdő hozzátartozóját ápolja, de egyébként meg a gyereknevelés terén is, ugye ott van az iskola, de egyébként meg ebben az atomizált családmodellben nagyon sok plusz erőforrást igényel az, hogy az ember gyereket neveljen, saját magam is tudom.
Nem beszélve arról, hogyha beteg, akkor ugye igen, valakinek igen, muszáj igen. Otthon maradni vele.
Tehát hogy
miközben mind a két szülőtában már dolgozik.
Igen, tehát hogy ilyen téren nyilvánul meg a gondoskodási válság, hogy igazából hát ami piacilag nem térül meg, és amit az államnak nincsen kedve megcsinálni, mert azért sokszor az állam pont az ilyen nehézkes feladatokból vonul ki, az egyre inkább az emberekre marad.
És erre milyen választ kínál például a szolidáris gazdaság?
Szerintem nagyon sok példa van arra, hogy hogyan lehet erre alternatívákat. Például nemrég voltunk Ausztriában, ahol nagyon bevettek ezek az angol szóval caring community nevezetű kezdeményezések, ahol önszerveződő módon próbálnak ezzel mit kezdeni, de akár egy nyugdíjas klub is lehet erre egy példa. És szerintem ezek, amik szerintem egy jó példát jelentenek, de ugyanakkor meg valahol arra is rámutatnak, hogy nem a reszlinek kell lennie a szolidáris gazdaságnak, hanem azon is el lehet gondolkodni, hogy hogyan lehet mondjuk az állami ellátást egy közösségébbé tenni, és a közösségek számára jobban elérhetővé tenni, és szervezésében, hogy ne egy ilyen bürokratikus, sokszor életidegen logika uralja, tehát hogy igazából szerintem itt a lépték a kérdés, hogy hogyan lehet a gondoskodást nagy léptékben szolidáris gazdasági alapokra helyezni.
És említett az elején, hogy úgy lehet mondjuk a dimenziókat megközelíteni, hogy megnézzük az alap szükségleteinket, mint mondjuk az élelmiszer, ellátás, a közlekedés, vagy a lakhatás. És most Csabára nézek, mert te ugye a lakhatásnak vagy az egyik szakértő, vagy a lakhatási témáknak vagy a szakértője ezen a témán belül, hogy hogy kapcsolódik a szolidáris gazdaság és a lakhatás témája. Tehát milyen olyan megoldások lehetnének, amik a jelenlegi, egyébként egészen konkrétan magyarországi lakhatási válságra is jó megoldások lennének?
Hát viszonylag egyszerűen kapcsolódik, hogy az eddigiekből szerintem jól kikövetkeztethető, hogy a lakhatás is egy teljesen alapvető szükségletünk, ugye mindenkinek kell laknia valahol, ideális esetben jó emberhez méltó körülmények között, mert máskülönben az élet más területein nem tud teljesíteni a munkába, a családba, stb. Ugye az közismert, hogy Magyarországon is lakhatási válság van, hasonlóan sok más európai vagy a világ más országához. Ugye ez itthon egész konkrétan azt jelenti, hogy a mindenféle utóbbi évekbe végzett kutatások szerint 2-3 millió ember él lakhatási szegénységben, ami egy nagyon magas szám. Ez amúgy a rendszerváltás környékén is hasonló volt, tehát nem nagyon láttunk javulást ezen a téren.
Tehát ez stagnált, vagy egyébként volt egy időszak, amikor javult, és most megint rosszabb?
Hát én azt mondanám, hogy inkább stagnált, nyilván kicsit átalakult. Azt fontos elmondani, hogy mikor erről beszélünk, akkor ugye nagyon sok típusú problémát mosunk össze. Tehát, hogy a lakhatási szegénység, annak elég sok dimenziója van. Beletartozik az is, aki idős, minimál nyugdíja van, amúgy egy viszonylag nagy lakásban lakik, de nincs pénze kifűteni, és egy zsákfalunak a szélén lakik, de benne van az is, akit most vettek fel az egyetemre egy nagyon menő szakra, és épp most nincs pénze albérletet fizetni Budapesten, de lehet, hogy 10 év múlva meg már nagyon jól fog keresni. Benne van az is, akinek nagyon rossz minőségű a lakása, de benne vannak azok is, akik mondjuk uzsora albérletekbe laknak, vagy szerződés nélkül bérelnek, és bármikor kirakhatják őket. Tehát nagyon sokféle lakhatási problémával nézünk szembe, és ezekre különböző típusú megoldások adhatóak, különböző módokon lehet a szolidáris gazdaságnak a különböző modelljeit behozni. Most mondok párat, amire itthon is vagy van példa, vagy van törekvés. Ugye az egyik alapvető probléma itthon, amiről a legtöbb szó van, hogy megfizethetőségi válság van, tehát nehéz a havi lakhatási költségeket kifizetni, plusz van egy hozzáférhetőségi válság, tehát nehéz megfizetni új ingatlanokat olyanoknak, akiknek még nincs, vagy a családja nem tud segíteni. Ugye ez egy ilyen kicsit átugorhatatlan szakadékot teremt az eleve vagyonosok, vagy jó helyen jó lakással rendelkezők, és a lakással nem rendelkezők, vagy rossz helyen rossz lakással rendelkezők között. És ugye más országokban sokszor ezt más típusú intézmények tömik be ezt a szakadékot. Tehát tipikusan olyan bérlakás szolgáltató, akik nem profit alapon, vagy csak ilyen limitált profit alapon működnek. Tehát az egyik ilyen modell, a bérlői lakás szövetkezeti modell, ugye mi a Periféria Központban erről többször publikáltunk, írtunk, ezek elérhetőek. Így nagyon röviden ez egy olyan modell, ahol a belépésnél az ember lerak valamennyi pénzt, aztán egy közösség, tehát egy lakás szövetkezetben ez egy önerőt kreál, amit aztán lehet használni ahhoz, hogy olcsó hosszú távú hitelhez jusson ez a közösség, és utána tulajdonképpen a saját főbérlője lesz az ember, mert hogy a szövetkezet tulajdonolja a lakást, mindenkinek használati joga van, bérleti díjat fizet, és közösség ebből fizeti vissza a kölcsöneit. Ugye ez a megoldás, ez arra jó, hogyha az embernek nincs elég önereje, nincs ingatlana, de közösségbe ezt tudják rakni, amiük van. Ez sokszor kiegészül amúgy egy olyan közösségi dimenzióval is, hogy eleve ezek az épületek úgy épülnek, hogy az úgynevezett co-housing elveknek megfeleljenek. Ez nem szükségszerű, tehát nem minden bérlői lakás szövetkezett co-housing, de néha igen. Ebben az esetben az emberek akár a konyhájukat, a közös helységeiket, nappalit, vendégszobát, garást, mosókonyhát, ezeket a helységeket meg tudják osztani, nyilván olyan szintig, ami kényelmes a közösségnek. ez már kapcsolódik nem csak ahhoz, hogy a finanszírozásba segít a benne élőknek, hanem abba is, hogy környezetileg mondjuk sokkal fenntarthatóbb. Ezen keresztül lehet, hogy alacsonyabb a rezsi, és egészen odáig el tud ez menni, ami az előző téma, hogy mondjuk Nyugat-Európában vagy a világ más részén vannak olyan közösségek is, akár co-housingok, akár bérlői lakásszövetkezetek, ahol különböző generációi, különböző gondoskodási igényű háztartások költöznek össze. Tehát mondjuk idős emberek, akiknek szükség van arra, hogy bevásároljanak nekik néha, de cserébe meg van idejük gyerekekre vigyázni. És akkor ilyen mixekbe, akár a gondoskodási válságra is ez választ adhat. És akkor nem beszéltünk még az energiaválságról, stb. Tehát elég sok arca van a lakhatáson belül is annak, hogy szolidáris gazdasági megoldások hogy enyhíthetnek a lakhatási válságon.
Mondtad, hogy mondasz olyan példát, ami már van itthon, meg amire van törekvés. Ez, amit most felvázoltál, erre egyébként van itthon példa? Vagy legalább törekvés?
Hát a bérlői lakásszövetkezeti modellel mi kísérleteztünk, tehát néhányan, és van is egy működő ilyen projekt, egy ilyen lakóprojekt, én is ebbe a házba élek. Tehát, hogy
akkor valós
erre azt mondanám, hogy ez létezik. Kicsi léptékben, tehát ez összesen 7 darab ember. Mi próbálunk a bérlői lakásszövetkezeti elvek mentén működni, de a szabályzói, finanszírozói környezet nagyon más, mint olyan országokban, ahol ez egy bevettebb modell. Tehát ez egy első fecske, dolgozunk azon, hogy legyen második, harmadik, negyedik fecske, de eddig én erről az egyről tudok. De ugyanúgy a co-housing mozgalomnak is vannak hazai képviselői. Itt leginkább ilyen közösségi albérletek, amikről én tudok, illetve terve van már évek óta egy első újépítésű co-housing épületnek a megvalósulása. Én azt gondolom, hogy ez is hamarosan meg tud valósulni, de ez is mondhatni gyerek cipőbe jár, de a szemléletformáló intézményépítő része zajlik.
És például az a co-housing projekt, az kinek a kezdeményezéséből látszik formálódni? Tehát ez egy önkormányzati történet?
Nem. Co-housing Budapest Egyesület.
Tehát konkrétan az ő projektjük.
Igen, online szerintem elég sok minden elérhető. Ez most ebben nem mennék bele, mert én nem voltam aktív ebbe a co-housing mozgalomba, de szerintem aki keres, az meg tudja találni a kapcsolódási lehetőségeket.
És egyébként mire lenne szükség, akár egyéni szinten szemléletformálásra, akár mondtad, hogy szabályozási rendszer, az nem Igen. úgy van kialakítva, hogy ezt nagyon támogassa. Tehát, hogy mik azok a dolgok, amikre szükség lenne, hogy ez egy picit elterjedtebb legyen, és bevettebb szokás legyen akár?
Hát talán 3 dolgot mondanék. Az egyik a finanszírozási környezet, ami így nagyon leegyszerűsítve nincsenek olyan olcsó, hosszú távú hitelek, amik társadalmilag hasznos, és ezen belül ilyen ezekre a lakhatási problémákra választ adó projekteket finanszíroznának. Tehát azokban az országokban, ahol ezek elterjedtebbek, tudom én, Svájc, Spanyolország, Uruguay, Németország, vagy vannak olyan etikus bankok, vagy vannak olyan állami vagy köztulajdonban lévő pénzintézetek, vagy akár szövetkezeti szervezési pénzintézetek, akik nyújtanak ilyen olcsó osztávú finanszírozásokat, ez itthon nincs. Ez lehetne egy szabályozói kérdés is. A második probléma az úgy unblock a szabályozás, ennek része az, hogy a mindenkori szabályozó, a kormány vagy az önkormányzatok tehetnének olyan lépéseket, hogy legyenek ilyen pénzügyi eszközök. Erre nem nagyon látunk törekvést, de úgy általában a szabályozás per pillanat nem ösztökéli, nem ösztönzi a különböző szolidáris gazdasági tevékenységeket, ez igaz a lakhatásra is. Lehet, hogy most ebbe se kell nagyon belemenni. A harmadik, az nyilván egy ilyen szemléletbeli, vagy egy ilyen soft skill típusú korlát, az egész egyszerűen az, hogy olyan az oktatási rendszerünk, meg a társadalmi környezet, hogy emberek, ahogy felnőtté válnak, ritkán tapasztalnak olyan közösségi alapú együttműködéseket, amik tényleg jó eredményre vezetnek. És szerintem ez így feladatunk, meg az mindenkinek feladata, aki ebbe a közegbe, ebbe a az alternatív szektorban dolgozik, hogy ezeket megélhetővé, átélhetővé tegyük meg, megismertessük.
Hát meg birtokolni szeretünk dolgokat, és nem megosztani, tehát ez akár az, hogy közös konyha, közös mosókonyha, stb. Ez ilyen nagyon ilyen hippinek tűnhet szerintem sok mindenkinek, miközben egyébként, ha meg megtapasztalja az ember ennek a előnyeit, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal népszerűbbé tudna válni, sokkal hamarabb.
Igen, de ha csak levesszük erről a hippi részt, így idézőjelbe, tehát képzeljünk el egy olyan bérlői lakásszövetkezetet, ahol, ami teljesen olyan, mint egy társasház, a különbség az, hogy az egész épületet közösen tulajdonoljuk, mondjuk azzal a 10 emberrel, aki, vagy azzal a 10 háztartással, aki még ott lakik. Én azt gondolom, hogy ez lehet egy felszabadító érzés, hogy itt nem a teljesen random közös képviselő, vagy az állami vagyonkezelő, vagy nem tudom kicsoda az, aki dönt a sorsunkról, hanem van egy autonómiánk. Tehát a közös tulajdonlás az utat nyit arra, hogy nagyobb vagyontárgyakat is együtt irányítsunk, akár az energiarendszerben, és ne legyünk kiszolgáltatva olyan for profit vagy állami intézményeknek, amik nem biztos, hogy jól végzik a dolgokat.
Marci, szeretnéd egy picit az energia témáját megnyitni?
Megnyithatjuk.
Ha már annak a területnek vagy a szakértője. Ugye volt egy adásunk az energia közösségekről, de te is elég intenzíven ezzel a témával foglalkozol. Picit így mesélnél arról, hogy te hogy látod jelenleg a magyar energia piacot, és hogy milyen olyan kezdeményezések vannak, akár a ti kezdeményezésetek, amik ezt a változást úgymond akár egy szolidárisabb gazdaság irányába mozdítják?
Abszolút. A magyar energiapiac, hogyha átgondoljuk, akkor egyfelől van egy nagyon terhelt, sokszor szocialista örökséget, tehát hogy az, hogy mondjuk milyen vezetékhálózatunk van, gázhálózatunk, milyen erőműveink, ez nagyjából annak az időszaknak a lenyomata. Sok szempontból az energia szektornak a szemlélete is, tehát hogy ott azért volt egy jó erős szkepticizmus mondjuk a megújulókkal, klímaváltozással, most már szerintem azért ez így átalakul. A másik nagy hatás, ami érte a magyar energiaszektort, az a liberalizáció, vagy a piacosítási törekvése az EU-nak. Tehát, hogy igazából most már formálisan egy sokkal piacosítottabb működés van, ez így eléggé felemás a gyakorlatban, hogyha mondjuk a rezsicsökkentésre gondolunk, tehát nem az van, hogy több áram vagy gázszolgáltató verseng a kegyeinkért, tehát hogy nem egy piaci utópia, de ez a tőke logika eléggé erőteljesen begyűrőzött, és az a fajta menedzseri szemlélet, amit ez leképez. Ezzel küzdünk, azért is küzdünk, mert az energia érthető okokból egy nagyon szabályozott iparág. És ezek a szabályzatok alapvetően ezt az örökséget tükrözik, tehát hogy egyfelől egy ilyen nagyon régi módi bürokratikus, másfelől meg egy ilyen piaci tőkélogikájú örökséget, és ebben nagyon nehéz azokat a társadalmi meg innovatív kezdeményezéseket elhelyezni, amikben mi gondolkodunk, miben gondolkodunk, azt, hogy lehessen mondjuk villamos áramot megosztani, az, hogy a szomszédnak tudjak adni a napelememnek a termeléséből.
Elég szorosan összefügg amúgy szinten a lakhatási témákkal.
Abszolút. Látható az, hogy a magyar épületállomány nagyon leromlott állapotban van, ami egyrészt azt jelenti, hogy sok energiát fogyasztunk, és ezért sokat fizetünk a rezsire, másról meg azt jelenti, hogy úgy pazaroljuk az energiát, hogy közben ennek nagyon nagy a széndioxid kibocsátása. Tehát, hogy itt azért a környezeti és a lakhatási szociális kérdések elég erőteljesen összeérnek, és például a közösségi felújítás is egy olyan lehetőség, ami azért egy döcögősebb, vagy az, hogy amire nagyon sok példa van mondjuk Németországban, hogy közösségi tulajdoni erőművek, tehát, hogy akár nap, akár szélerőművek, amik nem csak közösségi tulajdonban vannak, hanem közösségi döntéshozatal, közösségi irányítással. Tehát, hogy ezek azok, amik a jelenlegi jogszabályi környezetbe nehezen illeszthetőek bele, vannak ilyen kis tyúklépések abban, hogy hogyan alakul ki, de alakul át a szabályozás, de azért ez még mindig egy eléggé elavult. A másik meg, ami szerintem eléggé hasonló hatása, hogy az energia is egy nagyon tőke igényes terület, és hogy a közösségi energia kezdeményezések még kifejezett hátrányban is vannak, hogyha mondjuk banki hitelről van szó, mert kevésbé tudnak mondjuk egy szövetkezettel mit kezdeni a bankok szemben mondjuk egy for profit vállalkozással, és hiányzik az a fajta pénzügyi ökoszisztéma, ami a lakhatásnál is látszik, tehát hogy ez van. És én ezt érzem, hogy ezek a legfontosabb akadályok. És ahogy mi változást szeretnénk elérni, az hasonlóan, hogy a lakhatásnál ott van a bélői lakásszövetkezet, mi energia közösségek, energia szövetkezetek kialakításán dolgozunk. Itt nem az a lényeg, hogy ez jogilag egy energia közösségnek minősül, hanem az, hogy észrevenni, hogy igenis vannak olyan kezdeményezések, ahol a közösségiség megjelenik, az, hogy az emberek saját kezükbe veszük az energiafogyasztásukat. Az a közösségi ház, a Kazán közösségi ház, ahol mi is vagyunk, és egyébként a Csabáéknak is ott van irodája, az például pont arra egy jó példa, hogy hogyan alakult át ennek az épületnek az üzemeltetése azzal, hogy lett napelem, a napelem bevételéből hogyan lettek fejlesztések, hogyan lett egy sokkal tudatosabb energiahasználat, és hogyan történt egyszer egy szemléletbeli változás is, mert ez egy folyamatos tanulás. És szerintem ezért fontosak a modellprojektek, hogy ahhoz, hogy a nagy kihívásokon változtassunk, elsőre arra van szükség, hogy egyszerűen megtapasztaljuk azt, hogy hogyan lehet ilyeneket, és nem csak az jöjjön át, hogy hát ja, a villany a konnektorból jön, a meleg meg a radiátorból, de az, hogy emögött mi van, azt így köszönöm, én ezt így nem értem, nem vágom, hanem addig, hogyan lehet ezt
jön, addig nem érdekel.
Addig, ameddig jön. Azért, amikor volt az energiaválság, hirtelen volt egy nagy tudatosodás ezzel kapcsolatban.
Hát, mert csak ha van egy 3 órás áramszünet, és összeomlik mindenki.
Igen. De egyszerűen annyira nehéz ebben a jogszabályi környezetben elérni valamit, hogy mi azt látjuk, hogy pont ezek az ilyen, egyrészt a kicsi kezdeményezések, amik működőképesek, másrészt, amiben mi nagy lehetőséget láttunk, az az önkormányzatiság. Tehát, hogy az önkormányzatokat hogyan lehet abba az irányba tolni, hogy ne csak ilyen kicsit régi módi, ilyen szabálykövető, konzervatív szemléletű intézmények legyenek, hanem hogyan tudnak helyi szinten egy aktív és proaktív gazdasági szereplővé válni, kezdve mondjuk a saját energiafelhasználásukkal, de minél inkább kiterjedve az ott élő embereknek nyújtani innovatív szolgáltatásokat energiaterén, és hogyan lehet ezt részvételibbé tenni, tehát hogy ténylegesen azt érezzük azt, hogy most nem csak 4 évente választunk polgármestert, meg képviselőtestületet, valamit csinálnak, hanem az, hogy a helyügyek alakításában valóban van az embereknek szerepe. Tehát, hogy mi ebben látunk még lehetőséget, így a közösségi energia terén, vannak első lépések, kis településeken is, tehát hogy szuper kezdeményezések vannak, de azt látjuk, hogy akár nagyobb városokban is elkezdődött változás, akár itt a fővárosban is.
Mielőtt átérünk az egyéni szintre, és lekerekítjük a beszélgetést, arra még kíváncsi lennék, hogy ezt említettem nektek a beszélgetés előtt, hogy amikor készültem, akkor feltűnt, hogy 2020 környékén volt egy ilyen, mint hogyha lett volna egy ilyen felívelés ennek az egész témának. Szerintem ez így igaz volt az egész ökológiai témakörre, fenntarthatóságra, stb. És nyilván aztán jött a Covid és a válság, és minden ilyen témát is megnyírbált, hogy ez... És most 2025 van, tehát eltelt 5 év, mi a ti benyomásotok, tehát így akár a ti munkásságotokat tekintve is, hogy tényleg ott történt valami 2020-ban, esetleg akár több ilyen projekt volt, nagyobb érdeklődés volt, és ez visszaesett, és azóta stagnál, vagy most megint van egy kicsit egy ilyen fellendülés ennek?
Ezt nehéz megmondani, mert ugye mi is részei vagyunk azért az aktívan cselekvő, vagy az, hogy
a buboréknak.
Hát a buboréknak, igen, hívjuk így, akik próbálnak ezen a körön belül mozogni, vagy így tevékenykedni. Szerintem abban igazad van, hogy ott a sajtót fogyasztva, vagy a médiát nézve, ott több média szereplés is volt. Azt nem felejtsük el, hogy ugye utána jött a Covid-dos évek, aztán jött egy energiaválság, ami elég súlyosan érintett mindenféle for-profit, non-profit vállalkozókat, egyéneket. Inflációs válság jött utána, ami szintén elég kihívásos volt. Tehát azt akarom mondani, hogy a terep az eleve, tehát a pálya nem a szolidáris gazdasági kezdeményezések felé lejt, úgy amúgy. Ha vesszük ezt a három egymás utáni válságot, az akkor még egy kicsit megbillentette a pályán. Tehát azt gondolom, hogy nekem ez a megélésem, hogy viszonylag nehezített körülmények között dolgoztunk, így szűken a lakhatás területén, ugye mi 19 elején tudtunk beköltözni ebbe az épületbe, és azután nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy legyen egy második ilyen projekt, ami ebbe a környezetbe, kamatkörnyezetbe, stb. Egyelőre nem sikerült, viszont az van, amit a Marci is említett, hogy nagyon sokat tanultunk viszont, hogy egyrészt a válsággal, hogy küzdenek külföldön, tehát ilyen nemzetközi kapcsolatépítés, másrészt itthon is egyfajta intézményépítés történt. Tehát nekem röviden ez a benyomásom, hogy ez a mozgalom most nem feltétlenül tud sokkal-sokkal több ilyen médiában látványos projektet bemutatni, így 2025-ben, viszont intézményépítés területén, kik dolgoznak ezen, mennyire értik, hogy mind dolgoznak, és hogy mennyire állnak készen ezek a kicsi szervezetek arra, hogy esetleg nagyobb léptéken is működjenek, azt szerintem sokkal jobb helyzetben van, mint ami volt. Ez nem biztos, hogy látványos kívülről, meg nem tudom, hogy Marcinak is ez a benyomása.
Szerintem hasonló, igen, tehát hogy a Szolidáris Gazdaság Központ 2019-ben alakult, volt előtte egy-két év ilyen gondolkodás, hogy egyetem mit lehet csinálni, és ebből nőtt ki, és szerintem abban az időszaknak ennek volt úgy egy felfutása, hogy ez kapcsolódott a fordulatfolyóiratnak, volt egy tematikus lapszám, ami szerintem egy nagyon komoly intellektuális munka volt az, hogy ebbe belássuk magunkat.
Ezt mindenképp meg akartam említeni, igen, mert nagyon értékes cikkek vannak abban a
Igen, azt szerintem most elég jól öregedett, szóval szerintem
abszolút aktuális.
Most is, sőt.
Ez a 27-es szám.
Igen. Tehát, hogy szerintem biztos be tudjátok linkelni, de szerintem az hasznos forgatni most is, és ennek volt egy láthatósága, volt egy útkeresés az, hogy ezt a hazai szcénát, vagy ökoszisztémát így kialakítjuk, és szerintem az utóbbi években meg szerintem sokkal inkább egyszerűen a gyakorlati munka vitte el az időnket, hogy hogyan lehet ezeket a modellprojekteket kialakítani, hogyan lehet a különböző szektorokban lévő kihívásokra reagálni, és ez egy kevésbé látható munka, viszont ahogy a Csaba említette, egy nagyon komoly tanulással jár.
Hát és van ez alapozó munka igazából.
Igen, meg én láttam ezt a fajta intézményépítést is, hogy például nekünk az elmúlt egy évnek a fejleménye az, hogy mi létrehoztunk mondjuk egy közösségi energiakoalíciót zöld és szociális civil szervezetekkel, egyébként egy EU-s projekt a Life Comet támogatásával, és ez szerintem jól mutatja azt, hogy ez a gondolat így valahol kezd talán legalábbis ebben a közegben egy húzó lenni, vagy amire más szerveződések is tudnak csatlakozni, és együtt működünk ennek mentén. Ez egy lassú folyamat, most szerintem a kevésbé látható része van. Én azt érzem, hogy amivel küzdünk, az az, hogy hogyan lehet olyan modellprojekteket kialakítani, amiket mellé oda tudunk állni, és azt mondjuk, hogy ne, ez jó, ezt máshol is meg lehet csinálni az országban, és hogy ezekből hogyan tud létrejönni egy ökoszisztéma.
És hogy egy kicsit levisszük egyéni szintre, nem tudom, hogy látjátok-e ennek értelmét, de azt gondolom, hogy azért az egyéni cselekedeteknek ebben az egész szemléletmódban is nagyon nagy szerepe lehet, még akkor is, hogyha valaki nem dönt úgy, hogy elindít egy ilyen vagy olyan kezdeményezést, de hogyan tud valaki egy kicsit szolidárisabban élni, gondolkozni, meg cselekedni a mindennapokban. Most sok adás végén elhangzik ez, hogy hogyan tud valaki alacsonyabb ökológiai lábnyomon élni, meg hogyan tud valaki mondjuk kevesebbet kibocsátani az élelmiszerrel kapcsolatos döntéseivel kapcsolatban, vagy hatására. Hogyha a szolidáris gazdaság elvei mentén szeretne valaki élni, akkor mit kéne tennie?
Hát én úgy fogalmazom, hogy a zöld mozgalomban van egy része, ami alapvetően az egyéni felelősségre fókuszál, hogy leteszi ez ember az autót, vagy hogy milyen élelmiszert fogyaszt, ami szerintem fontos, de van egy veszélye is annak, hogy az egyénre tolni a felelősséget, miközben alapvetően a problémák meg egy rendszerből fakadnak, és a változás az nem arról szól, hogy az egyéni döntéseket összeadjuk, és akkor majd ebből egyszerűen csak lesz valami, hanem szerintem ami az egyének a lehetősége az, hogy hogyan tud rendszer szintű alternatívák kialakításában részt venni. Hogyan tudja átgondolni azt, hogy én nem csak az, hogy leteszem az autót, vagy megnézem, amikor a boltban veszem az élelmiszert, hogy honnan származik, hanem körbenézek, hogy hogyan tudom szolidáris gazdasági ökoszisztémából fedezni a szükségleteimet. Például van-e fogyasztói kosár a környékünkön, amiben én részt tudok venni, onnan tudom venni az élelmiszeremet. Én itt szerintem, ami egy előremutató, hogyha ezek nem csak egy felső középosztálynak a luxizásra, hanem az, hogy ezek olyan elérhető alternatívák, ahol pontosan a rövidebb ellátási lánc miatt ez megfizethető mindenki számára, és szerintem akkor ezeken keresztül lehet változást elérni. Meg én amit érzek, hogy ugye abból a szempontból is ökoszisztémáról beszélünk, hogyha a különböző szükségletek, lakhatás, energia, élelmiszer azok egyre inkább összeérnek egymással, és hogy azon a területen, ahol mondjuk én dolgozom, hogyan lehet átalakítani, hogyan lehet azt a gyárat, ahol én vagyok, átalakítani, hogyan lehet azt az iskolát mondjuk, ahol dolgozom tanárként, átalakítani másfajta működésre. Tehát, hogy szerintem nagyon nagy tere van a munkának és a munkaszférájának abban, hogy hogyan élhetünk egy jobban szolidáris gazdasági világban.
Én elég hasonlót akartam mondani, hogy én is azt emelném ki így a végére, hogy az intézményépítés tűnik nekem egy kulcsfontosságú dolognak ebben az ügyben, hogy hogyan lehet a szolidáris gazdasági mozgalom erősebb. És ehhez az élet nagyon sok területén szükségesek olyan alternatív intézmények, amik egyszerűen abból indulnak ki, hogy vannak vállalkozókedvű emberek, akik értenek egy-egy szakmához, és ezt mondják, hogy ők nem akarnak elmenni egy nagy céghez, vagy nem akarnak elmenni a közférába, hanem összefognak még két-három másik szakmabelivel, és elkezdik csinálni azt, amihez értenek, ezzel a fejükben, hogy itt nem az a cél, vagy nem csak az a cél, hogy ők nagyon sokat keressenek, hanem hogy az életük minősége jobb legyen, a munkakörnyezetük, hogy milyen reggel felkelni és bemenni a munkahelyre, hogy mennyire jó lefeküdni este azzal a tudattal, hogy mind dolgoztam aznap, vagy mind dolgoztam az elmúlt hónapban, és hogy mindez persze így pénzügyileg is legyen racionális, tehát hogy ne minimálbérre kelljen szép lelkűen tenni a dolgokat, hanem ez működjön. És szerintem ez még egy ilyen fontos gondolat, ami kicsit kimaradt az eddigiekből, és így a végére azért ide tenném, hogy hogy az fontos látni, hogy ezek a szolidáris gazdasági kezdeményezések nem abban az értelemben kritikusak a mostani gazdasági rendszerrel, vagy a for-profit szektorral, hogy őket nem érdekli egy üzleti terv, vagy nem érdekli az, hogy a nap végén akkor ott az utolsó Excel cellában ott plusz van, vagy mínusz. Ezek ugyanolyan profin, ideális esetben ugyanolyan profin menedzselt szervezetek, gazdasági szervezetek, mint a for-profit cégek. Ugyanúgy szükségük van magasan képzett munkaerőre, jó szakemberekre, csak a nap végén az utolsó Excel cellában, ha ott van az a plusz, ott van az a plusz pár millió, akkor az lehet, hogy nem egy osztalék formájába kerül kivételre, hanem beforgatják az egész rendszerük javításába, vagy valami olyan módon hasznosítják föl, ami a fenntarthatóságot és az ő saját jövőbeli életüket is segíti.
Nagyon jó, bejött így a végére a munkának és a munkához való hozzáállásnak a fontossága, mert pont a két hét múlva kijövő adás, ez utáni adás az nagyjából erről fog szólni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük a meghívást.
A nézőknek és hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva. Sziasztok!
Ez a beszélgetés a MOU támogatásával jöhetett létre. Mert a fenntartható jövő közös ügyünk. MOU. Újrahasznosítjuk közösen.